Kedves hallgatóink, egészségkultúráról lesz szó, azon belül is női problémákról. Itt a nyár és itt a strand szezon, és hát gyakorta hallani azt az anyukáktól, meg másoktól is, hogy kislányom, fölfázol, vedd le a vizes fürdőruhát, ne üdögélj ott, vigyázz a vizes törülközővel, meg egyáltalán nagyon kell vigyázni, mert mi mindent összeszedhet az ember a vízben, a strandon, stb. És itt van a vonalban dr. Kraut Barbara, szülésznőgyógyász. Szia, Barbara!
Sziasztok, köszönöm!
És arra gondoltunk, hogy kicsit beszélgettünk erről is, de mielőtt erre rátérnénk, azért gondoltam, hogy megkérdezlek, hogy ezzel a női szülésznőgyógyásszal egy picit úgy vagyunk, mint a női karmesterekkel, hogy viszonylag kevés van belőle, annak ellenére, hogy azt gondolná az ember, hogy talán maguk a páciensek is sokkal szívesebben fordulnak egy nőhöz, mint egy férfihoz, de ugye jól mondom, hogy ez egy teljesen elférfiasodott terület mind a mai napig.
Igen is, meg nem is, tehát egy részben igazad van. Magyarországon igen, az világ összes többi részén.
Ja, persze, nem. Figyelj, a világ összes többi részén is nagyon sok női karmester van.
Igen, abban nem vagyok annyira otthon. Ez abszolút egy női szakma a világ minden területén. Vannak országok, ahol kifejezetten csak is kizárólag nő is vizsgálhat, keleti országok, ott ez előfordul. De alapvetően, mint az Egyesült Államokban is, Nyugat-Európában is, azért alapvetően, hogy az ember egy szakmai újságot olvas és így lapozgatja, ahol általában van ilyen kis fotó a cikkírókhoz, meg szakterületi nagy tekintélyekhez, ott is mindig hölgyeket látni. Egy-egy operatív szakma van az onkológia területén, ugye ez egy nagyon-nagyon színes szakma, milyen ugye gesztve a genetikától, a meddőségen át, a műtéti komoly szakmákig, tehát tényleg mindenféle része van, infektológia, gyermeknőgyógyász, tehát nyilván egy gyermeknőgyógyász az azért furcsa is, hogyha férfi, pedig itthon az is abszolút van. Úgyhogy nem, ez Magyarországon az egészségügyi rendszer, amiért ne is részletezünk, az előző lezárt, hála Istennek, egészségügyi rendszernek köszönhető volt, hogy alapvetően ugye ez egy éjszakázós munka volt, ahol azért rohangáltunk szülésbe. Én személy szerint is már lassan 10 éve dolgozom, úgyhogy alapvetően én is része voltam ennek az időszaknak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván ez gyermek, meg mondjuk egy család mellett abszolút nem volt kivitelezhető, akkor ez még nekem nem volt, úgyhogy csináltam minden második, harmadik éjszaka keltünk szülésbe, és emiatt azért innen kiszorultak a hölgyek, és akkor utána, ahogy elférfosodik egy szakma, úgy nehezebb is nőként valahogy bekerülni, beinvestálódni, nem tudom, és az évek alatt, ez évtizedek alatt Magyarországon abszolút így alakult, és azt a részét meg abszolút jól látod, hogy nagyon-nagyon szeretik a női nőgyógyászt, ezt én is így látom, tehát önmagában azt, hogy nő vagyok, de egyébként nagyjából mindegy, hogy milyen a karakterem, hogy úgy mondjam, vagy csak simán kedves vagyok, de egyébként nőből vagyok, akkor az már egy ilyen nyert ügy egyébként, és nagyon szeretik. Másképp nyúl az ember egy nő egy nőhöz, alapvetően azt gondolom egy picit, meg másképp érzem át, meg tudok. Mi azon szoktunk igazából nevetni kollégákkal, hogy vannak olyan megjegyzések, amiket úgy nőként én elvethetek, hogy hú, de szép ez a ményakad, vagy most mondtam valamit, amikor feltárom, sétéltek, gyönyörű, szép, és olyan hihetetlen jó leső tud lenni a pácienseknek, mi egy férfi kolléga azért ilyet, ha kimond, az egész másképp hangzik az ő szájából, mint az én számból. Tehát vannak azért ilyen előnyeink is, hála
Biztos Isten. Vagyok benne. Barbara, ugye szokták mondani, hogy a cipész cipője az mindig lyukas, hát ez rád egyáltalán nem igaz, és utaltál is rád, aki fölmegy a honlapodra, a drkraut.hu-ra, ott láthat téged a kisebbik fiaddal, ugye? Illetve még egy kis fiad van, mert hogy jelenleg mondtad, hogy terhes vagy.
Igen, abszolút a Schuster cipője az igaz, épp most
rögtem. Nem igaz, valamon, pont nem igaz.
Hogy nem igaz.
Igen.
Igen, ez is kicsit, igenis nem ismer, hogy azért nyilván én vagyok, aki utoljára itt eszembe, hogy jaj, rákszúr, és lassan le kéne venni, mert egyszerűen túl sok nőgyógyásszal vagyok körülvéve, hogy ezt bármelyik nap megtegyem, és ezért, de egyébként igen.
A rákszűrést ezt mondtad most?
Igen, tehát hogy a ményakrák szűrés, csak ugye ezen szoktunk kacagni egymásra, hogy az osztályon van 8 női nőgyógyász nálunk a kórházból, én dolgozom, és akkor mindig ez a, jaj, Lilla, holnap le kéne venned a rák szűrés, mert jó, majd holnap után. Tehát, hogy ez azért a nőgyógyász lányok között nagyjából így néz ki, mert hogy egyszer túl sokat vagyunk együtt. Alapvetően ott nem a kisfiamat látott, hanem egy páciensemet, nekem nagy mániám volt, hogy gyűjtögessem az ilyen babás fotókat a pácienseimmel, a kismáimmal, ami nyilván töredéke van meg, de így is 100, több, szerintem 100 fölötti, 200 körüli fotó van velük a kis újszülöttekkel jellemzően, és aztán egy idő után ez nekik is ilyen szokás lett, és ők is kérték, hogy legyen közös fotó, úgyhogy van ilyen fotógyűjtemény, de kisfiamról is előszeretettel hoztok meg időnként képeket, ez tény. A privát közösségi médiában, igen.
Barbara, egyet azért hadd kérdezek, még mielőtt rátérünk a nedves fürdőruhákra. Említette Nyugat-Európát és a nyugat-európai rendszereket, módszereket. Azt például tudjuk, és tudom, hogy nagyon vékony jégre megyek, és csak nagyon óvatosan merészkedek rá. De azért tudjuk, hogy Nyugat-Európában mindennapos az otthonszülés, és hogy nem kell feltétlenül kórházba menni, sőt, nem is kell feltétlenül orvosnak jelen lenni, hiszen vannak dúlák, szülésznők, stb. Stb. De azt is tudjuk, hogy nyilván minden mindig biztonságos, és az ember alapvetően a létező legbiztonságosabb dolgokra törekszik. Neked úgy alapvetően mi erről a véleményed, vagy volt-e ilyen a praxisodban esetleg ilyen kérés?
Hát nézd, Magyarországon az otthonszülés az ugyanúgy a rendszer, az ugyanúgy azért ki van építve, lehetőség van rá, bizonyos feltételekhez kötött, amik hasonlóak, mint külföldön, tehát jobban, hogyha az ember nem először szül, nem lehet egy egyéb komplikáció, kis kockázatterhes, tehát sok-sok-sok kockázati tényezőhöz van kötve, biztosítani kell egy bizonyos távolságban kórházi elérést.
Igen.
Tehát azért ez így van. A személyes véleményem, tehát hogy ez működik itthon, csinálják is, most a napokban is beszélgettem valakivel, aki otthon szült, és alapvetően kismamám is végül otthon szülés mellett döntött, és igazából nem is nagyon mondta, vagy nem tudom, hogy ez ilyen utolsó pillanatban döntés volt, vagy hogy volt ez, de náluk úgy jól sült el, de nyilván ez egy másodszor szülő volt. Alapvetően én, ha személyes véleményemet kérdezed, az egész más lesz, mint az, hogy egyébként ez egy elérhető létező dolog. De az az igazság, hogy egy szülésznőgyógyász, aki ráadásul személyem szerint egy kiemelt centrumban dolgozik, ami annyit jelent, hogy a legmagasabb szintű progresszivitási centrum, az azt jelenti, hogy már 25. héttől ellátjuk a koraszülötteket, illetve a 24. héttől, tehát egy egész 500 grammos koraszülöttektől, és három ilyen centrum van Budapesten, és Magyarországon sincsen sok. Tehát mi alapvetően nagyon-nagyon-nagyon sok olyan szövődményes terhességet, szülést, nagyon sok olyan bajt látunk nap, mint nap, ami nekünk megszokott, hogy ezekkel találkozunk. Ikrekkel, veszélyeztetett terhessel, magas vérnyomást is sorolhatnám, és nagyon sok drámával nézünk szemben nap, mint nap, ami nagyon megterelő egyébként lelkileg, és de nyilván csodálatos is egyben, és érdekes is. Az a helyzet, hogy ezt látva nap, mint nap, nekem elképzelhetetlen egy otthonszülési szenárió. Egyszerűen elképzelhetetlen, mert én mondjuk nem életemben laikusként indulva látok egy helyzetet, hanem én mondjuk 20-szor álltam olyan szülésbe legalább, ahol a legtökéletesebb CTG-ből, a legtökéletesebb szülésből, a legszebb, legpatológiamentesebb terhességből, várandóságból megszületett az egyébként makkegészséges magzat, aki attól a pillanatra kezdve nem vett levegőt, hogy megszületett. Én értem, hogy ott van egy dúla, aki adott esetben egy újraélesztésre fel van készülve, de azért nincsenek ott eszközei hozzá, nincsen ott egy neonatológus háttér, nincsen ott egy inkubátor, egy csomó eszköz, ami ilyenkor azonnal bevethető gyógyszerek, vénáson, stb., ami adott esetben is az a tudat, hogy már kórház szintjén is az, hogy én elkiabálom magam, hogy a szomszéd szobában van a neonatológusoknak a szobája, és gyakorlatilag csak kvázi elkiabálom magam, hogy neonatológus azonnal fusson, és ott van 10 másodpercen belül, ez jelenleg megfizethetetlen, ez a véleményem. Úgy állami és a magánszférát is tekintve, hogyha érted, hogy mire gondolok.
Persze.
Ez azért a magánklinikákkal is, bár van most már olyan magánklinika elérhető, ahol egyébként van PIC felkészültség, tehát neonatológus, ami csodálatos, de hogy azért ez nagyon-nagyon veszélyesnek tartom, és lehet, hogy valóban 10-ből 9-szer semmi nem történik, de azon egyszer annak az egy embernek, az egy gyermeke a legfontosabb. És sokat változott a rendszer, tehát, hogy én próbálom biztatni a kismáimat, és ezt is látjuk nap, mint nap, tehát egy darab negatív visszajelzés nincsen, hogy változott a rendszer, kikaptak belőle azok a szülészek, akikkel igazából picit problémásabbak voltak a szülések, nem siettettünk senkit, nagyon, nagyon nyugalmas lehet a szülésznők közül is, az maradt, aki ezt szívből csinálja, aki szívvel, lélekkel gyakorlatilag dúlaként éli az életét csak egy kórházban, tehát jók a szülészetek, és borzasztó sok női nőgyógyász árasztotta el igazából az összes szülészetet, és érződik a szakmán ez a változás, én azt gondolom.
Barbara, köszönöm, hogy elmondtad. Szerintem nagyon fontos volt azért ezt hangsúlyozni. Na, de akkor térjünk át a nyára, és erre a vizes fürdőruha történetre, meg a felfázásra. Igen. Mi van emögött? Hogy működik ez? Tényleg fel lehet-e fázni a medence partján?
Alapvetően ez a felfázás témakörre, ugye eleve már ott szokott egy ilyen zavar lenni, hogy a felfázás, mint szó, az most egy hüvei gyulladás jelent, vagy pedig a húgyhólyag gyulladását jelenti. Ugye a húgyhólyag gyulladására gondolunk azért ilyenkor, tehát hogy eleve kezdjük ezzel. A másik, hogy maga az, hogy medencepart tél van, nyár van, ősz van, tavasz van, ez teljesen mindegy, hogy ezek bakteriális fertőzések.
Aha.
Jellemzően ezeket 95%-ban a világ minden részén egy E. coli nevezetű kórokozó okozza, ami nem egy idegen, valamilyen misztériumos lény, ami valahonnan oda kerül, vagy férfiakról, vagy ilyen elég sok tév hit szokott emiatt, vagy ezt övezni, hanem ez egy teljesen normális vastagbélflóra tagunk. Ő okkal él a vastagbelünkben, és ott lakik, és semmi problémát nem okoz az ég egyet a világon, addig a pillanatig, amíg be nem kerül valamiért a húgyhólyagba. De még ez is egy kicsit bonyolultabb, mert képzeld el, hogy végeztek ilyen nagy kutatásokat a világban, ahol azt nézték meg, hogy egy nemi aktus után vettek katéteres vizeletet hölgyekből közvetlenül utána, és megnézték, hogy a hólyaguk tiszta, vagy van benne kórokozó. És kiderült, hogy apropó, minden nőben hemzsegnek a baktériumok szexuális élet után. És hogy ez teljesen normális így, mert egy egészséges immunrendszerű, egy egészséges hólyagú hölgy, az kimegy pisil egyet, és ezzel kis sodorja a baktériumokat, illetve még ahogy iszik, a következő pisiléssel is szépen lesodródnak. Tehát nagyrészt ezek nem tudnak megtapadni a hólyagfalon, van ott egy speciális védőréteg, ami minket véd. Tehát ez a felfázós történet, illetve amivel én Magyarországon kiemelten foglalkozom, szinte kvázi egyedüliként, vannak még azért páran, de nem vagyunk sokan. Ez visszatérő hólyaggyulladás, ez egy borzasztó nehéz betegség, nagyon-nagyon sok hölgyet érint. A számok tekintetében úgy kell látni, hogy felfázással a nők 50%-a találkozik élete során legalább egyszer. Ez azért a női populáció fele. Ez egy gigantikus szám. Tehát ezen női populáció felével egy nagyon nagy részével fog találkozni valamilyen egészségügyi ellátó. Háziorvos, urológus, nőgyógyász, sürgősségi orvos, valaki találkozik velük, és sajnos nagyon sok esetben egy banális húgyúti fertőzésre, ami vagy egy nagyon célzott antibiotikummal kezelendő, a világon mindenhol ez egy elsőként választandó antibiotikum, ami egy por formában kapható, és kifejezetten célzottan a hólyagban hat, vagy pedig nem is kell alapvetően sokszor kezelni ezeket a felfázásokat, hanem mivel ez egy olyan szervünk, amit át lehet mosni, és különböző hatóanyagokat bele lehet juttatni, ha az ember belegondol, ezért be lehet venni most már rengeteg úgynevezett fitoterápiás készítmény kapható a piacon, tehát olyan
cickafarkfű. Jól mondom.
Arra mondjuk pont nincs tanulmányunk, ami a hatásosságot leírná, de nyilván nehéz is kutatni, mert ezekben különböző hatóanyag mennyiség, stb. De nagyon kiemelkedők most már ezek a fitoterápiás készítményekkel kapcsolatos vizsgálatok, és gyakorlatilag mindegyik biztató, és mindegyik jó eredménnyel jön ki. Úgyhogy igen, igazad van, mindegyik működik valószínűleg, de amiről tudunk, az mondjuk a medveszüllevél kivonat, a D-mannóz nevezetű cukor, ami egy antibiotikumszerű hatású anyag, pedig csak egy cukor, ami megtalálható természetben. Szóval most már számtalan készítmény, a tűzegáfonyákat szokták tudni, annak azért nagy dózisa kell, hogy benne legyen a kapszulában, hogy működjön is. De hogy ezeket is alkalmazhatjuk, illetve sima fájdalomcsillapítókat, ezt kevesen tudják, ezt az Európai és az Amerikai Urológiai Társaság guideline-ja is ajánlja, hogy ilyenkor javasoljunk a pácienseknek, illetve próbálják meg a fájdalomcsillapítót, ami ilyenkor nem a, hát részben a fájdalomcsillapításra is szuper, de hogy ezek gyulladáscsökkentő szerek, és ilyenkor kvázi, mint egy antibiotikumot, kétszer egy ugyanúgy szedni kell néhány napig, és ez gyakran lehúzza a gyulladást. A probléma ott van, hogyha egy páciens kap egy úgynevezett széles spektrumú antibiotikumot, amik jellemzően a tablettás antibiotikumok, mindegy is, hogy milyen nevűek, tehát tablettát mondjuk egy hétig kétszer egy, akkor onnantól kezdve kiírtja a bélflóráját, vagy legalábbis csökkenti a bélflóra száma, részben a hólyagból is ki fogja írtani valóban a kórokozókat, és ugye a hüvelynek a normális flóráját. És ez a ökológiai szisztéma, ami ott ki van alakítva odalent a hölgyeknél, ami egy nagyon finom, nagyon precízen szervezett szisztéma, hogy ugye a széklet, a vizelet, a szexuális élet és az ilyeneknél keveredő, ugye kórokozók akarva akaratlanul oda keverednek. Ez egy finom szisztéma, ami magát gyakorlatilag képes gyógyítani, tisztítani. Így vagyunk megteremtve az ősembernek, ezt meg kellett oldania, hiszen nem volt olyan tisztálkodási lehetőség, ha belegondolsz, hogy ne szaladjon föl minden második bélbaktérium a hólyagba, mert akkor állandóan ott van a vesemedence gyulladásnak az esélye. Úgyhogy ez egy csodálatos rendszer, és ez ebben
Várjál, világos, csak ugye a reklám azt mondja, hogy ha probiotikumot szedünk, akkor nyugodtan ehetünk bármennyi széles spektrumú antibiotikumot.
Igen. Hát képzeld el, hogy nem, és most nagyon-nagyon sok ebbe már nehéz lenne belemenni, mert nem vagyok gasztroenterológus, de nagyon-nagyon sok friss kutatás van most a mikrobiom körül, ami az
igen.
vastagbél, oké, akkor azt tudjuk, és a mikrobiom flórából és nagyon sok friss kutatásból kiderült, hogy a probiotikumok már nem szabadna szedni, és most lehet, hogy nagyon nagy paradigmaváltás előtt áll a tudomány, mert hogy kiderült, hogy amikor antibiotikumot szedünk, illetve hát azt nem kiderült, azt érteni kell mindenkinek, És ezt a betegeimmel mindig megértettem, és akkor a problémám itt, hogy tök jó, hogy sok embert elérünk, hogy az antibiotikum nem fogja kipusztítani a kórokozókat. Ezt mindenkinek értenie kell. Nem tűnnek el. Nem fog a vastagbélbe eltűnni másfél kilónyi hihetetlen mennyiségű színes baktériumflóra, és nem fog a hüvelyből se, és a hólyagból sem, hanem a szaporodásokat gátoljuk ezeknek a baktériumoknak ilyenkor jellemzően, és egy részük valóban megpusztul, de egy része mindig meg fog maradni, illetve amint abba adjuk és megvonjuk az antibiotikumot, nyilván újra szaporodásnak indulnak, és vissza fognak gyarapodni. És az a helyzet, hogy aki túlélte ezt az antibiotikum kúrát, ami egy túl dozírozott, túl intenzív antibiotikum volt, az egy sokkal ellenállóbb, sokkal
rezisztens, sokkal itt a szó,
sokkal agresszívebb baktérium lesz, aki sokkal gyorsabban képes következő alkalommal a hólyagba visszakerülni, vagy ott marad bent, és túlélte ezt a kúrát. És ilyenkor következik be az az ördögi kör a pácienseknél, hogy elmegy a következő kollégához, aki egy másik szakterület, mert ő azt gondolja, hogy biztos valami rosszat kapott, vagy valami rossz kezelés történt, vagy hát neki valami nagyon nagy baja van, és az immunrendszere, és sorolhatnám, milyen gondolatok vannak, és ilyenkor kap egy másik, megint széles spektrumú, más típusú antibiotikumot, gyakran vakon, mindenféle tenyésztés minden nélkül, és ilyenkor még inkább szelektálja ezeket a baktériumokat. És képzeld el, hogy az én rendelésem nagy részében olyan pácienseket találkozom, akik 10-15 éven szenvednek visszatérő hólyaggyulladásban. Úgy, hogy ez sima gyógynövényekkel, meg ilyen keverékekkel, amiket egyébként tudományosan igazoltak, kezelhető lenne ez a betegség, antibiotikummentesen. Úgyhogy hát nehéz, és hát azért erre házasságok mennek rá egy idő után nyilván. Nagyon gyakran kapcsolódik a nem élethez ez a panasz, meg ott van a kiülés, tehát sokszor azért megtartóztatják magukat, vagy már félnek nagyon a szexuális élettől. Találkoztam olyan páciens, aki a munkáját veszítette, mert gyakorlatilag azt mondta a főnök, hogy annyit van tápénze, meg annyit megy ki az irodából, hogy menjen innen. Tehát horror történetek vannak, és egyébként klinikailag igazoltan a visszatérő hólyagosoknak 60%-a klinikai depresszióban szenved. Azért, mert olyan mértékű szorongásuk van, miközben ez egy banális fertőzés, ami még csak nem is antibiotikummal kezelendő, de ha igen, akkor van egy típus, amit tényleg ott van, be lehet venni, működik, és célzottan hat. Tehát az a különlegesebb a por típusú, egyébként foszfomicinnek hívják a hatóanyagot, ez az antibiotikum, hogy nagyon agresszív, nagyon széles spektrum, egyébként nagyon jól működik, de csak célzottan a húgyhólyagban hat. Tehát gyakorlatilag nem fogja bántani ezt az egész ökoszisztémát.
Aha.
Úgyhogy ezt kell ebből érteni, hogy miköze van a végülis, hogy visszatérünk az eredeti kérdésedhez jogosan, hogy a vízhez, meg a medencézéshez. Ugye itt is bejön egy érdekes tény, hogy sokan megfigyelik azért nyáron, hogy gyakrabban van hüvely, vagy hólyaggyulladás, vagy valami. Alapvetően ez nem azért van, mert bemegyek a vízbe, és akkor ott úszik egy baktérium, ami kiúszik egy másik nő bugyjából, vagy egy férfiából. Ezt én konkrétan mindig így szoktam szemléltetni a pácienseimnek, hogy egy életre nyugodjanak meg. Tehát nem úsznak ott, úsznak bele az én bugyimba, felmennek a hüvelyembe, és akkor ott megtapadnak. Erre nem képesek a kórokozók. Ezek jellemzően érzékeny baktériumok, nem tudnak megélni a szabad vizekben, vagy kézen, vagy ilyesmi. Alapvetően ráadásul ugye ezeket a medencéket klórozzák, kis különböző vegyszerekkel kezelik. Tehát a mechanizmus a következő, hogy bemegy egy hölgy, ott úszkál, akkor a medencével az a problémánk, hogy teljesen kimossa a normális hüvelyflórát, ezt a laktobacillus védőflórát, és átmenetileg a kutatások szerint egy 8-12 órára gyakorlatilag minimalizálja a védőflóránkat a hüvelyben, és ezáltal a saját...
Meg a bőrünkön is tegyük hozzá, tehát egyébként abszolút
persze. Ezért fogod kötőhártya gyulladást okozhat, meg tud ilyeneket, mert alapvetően fertőtlenít egy néhány órára, és megint csak a probléma mindig a vegyszerek, a fertőtlenítés, az antibiotikum, stb. És akkor az történik, hogy gyakorlatilag átmenetileg a kórokozók könnyebben szaporodnak. Ez igaz a gombákra, jellemzően egyébként el szokott lenni a panasz, visszatérő gombák, meg stb. Nyáron. Úgyhogy egyrészt a feladat a következő, hogy a vizes bugyit azt le kell venni, szárazra kell cserélni, ezzel csökkentjük valamelyest az esélyét, hogy gyakorlatilag könnyebben induljanak szaporodásnak ezek a kórokozók ott a meleg, dúsztos, párás környezetben. A másik pedig az, hogy hát igen, hogyha nagyon sokat vagyunk ilyen medencés vízben, akkor, tehát ilyen vegyszerezett vízben, akkor alapvetően a flóra helyreállító vagy valamilyen szinten támogató készítmények használata, így ilyen nyaralás alatt legalább a végén egy-két napig javasolt, és ezzel meg lehet előzni gyakran azt, hogy ezek a fertőzések kialakuljanak, de ezek autoinfekciók, tehát magyarul saját magunkban élő kórokozók szaporodnak el a Balatonvízzel, tengervízzel, meg ilyesmikkel, nem ecsetelem, semmi probléma nincsen. Tehát ott semmit nem lehet elkapni, semmi nem jön át sehova. Egyszerűen csak a vizes bugyiban üldögélés okozhat ilyesmit. Úgyhogy ez egy tévhit.
Na hát, Barbara, köszönöm, hogy megnyugtattál mind a fiúk, mind a lányok nevében, illetve a másik fontos tanulság a beszélgetésünknek, hogy óvatosan az antibiotikumokkal, és azt gondolom, hogy ezt általánosságban mondhatjuk, mert valóban én sokat beszélgetek orvosokkal, és egyre több helyről hallom vissza a rezisztens szót, tehát hogyha az antibiotikumok viszont rezisztensé válnak, akkor azért nagy bajba vagyunk. Nyilván vannak kiskapuk meg egyéb megoldások, de jobb lenne.
Képzeld el, hogy egyébként nincs. Tehát ezt még, hogy hány időd van, hogy ez azért lett ekkora óriási központi probléma, és azért figyelünk rá mostában ennyire, mert WHO, ha jól tudom, tavaly kiadott egy ilyen alarm, nagyon fontos konferencián tulajdonképpen egy hírt, hogy a mostani számításaink szerint 2050-re több emberhalált fogja okozni az antibiotikum rezisztencia a világon, mint mondjuk a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések. Ez részben azért van, mert túlhasználjuk az antibiotikumot, túl sokat használják az orvosok, és ennek de egy nagyon nagy része egyébként hólyaggyulladásokra, tehát sima felfázásokra a világ minden táján. A másik pedig az, hogy nincsenek új antibiotikumok. Nem fejlesztünk új antibiotikumokat a világon, mert nagyon-nagyon költséges a gyógyszercégeknek, nagyon bonyolult, és igazából az elmélet az, hogy hiába fejlesztenek ki egy új típust, azt az orvosok ugyanúgy el fogják használni mindenféle füregfának. Úgyhogy 20 éve nincs antibiotikum fejlesztés, hogy nagyon oda kell figyelnünk mindenkinek, a pácienseknek és a betegeknek is magukra, és hogy minden inkább kerüljék a vírusfertőzésekre, nem kell antibiotikum, és sorolhatnám, és az orvosoknak is nyilván fontos az edukáció.
Igen, és várjuk az új Flemingek születését, akik akkor új antibiotikumokat találnak fel, és dolgoznak ki, akár a te kezeid között, Barbara. Dr. Kraut Barbara szülész nőgyógyásszal beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mert nagyon fontos volt, amiket mondtál, és kérlek, hogy gyere gyakrabban, mert azt gondolom, hogy érdemes ilyenekről beszélni, és köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm.
Szervusz!
Sziasztok!